Nagy generáció.
Hol tartunk ma, mi, 50 fölöttiek?
Mékuti Ilona műsora.
Szinetár Miklóssal beszélgettünk zenéről, hangsúlyok eltolódásáról, politikáról is óhatatlanul, hiszen a színházat soha nem lehet enélkül emlegetni, de most visszatérünk arra, hogy szombat este mutatják be az önrendezésében az Erkel Színházban a Varázsfúvolát, és miután abból az előadásból még nem választottunk részt, hallgassuk meg most az Éj királynőjének egyik áriáját, Miklósa Erika előadásában, aki szintén fel fog lépni ebben az előadásban. Mindenki biztosra ment, nem? Miklósa Erika rengetegen énekelte óriási sikerrel, ön már megrendezte egyszer nagy sikerrel. Most kvázi felkérték erre?
Felkértek erre, én is nagyon szívesen vállaltam. Miklósa Erika tényleg rengeteg helyen, de az egész szereposztás azt hiszem, hogy Rost Andrea, Haja Zsolt, Fried Péter, szóval tényleg remek csapat van együtt. Én remélem, hogy nagyon jó lesz. Hát ez is egy olyan darab. Tudja, azt szoktam mondani tanítványaimnak, annak idején, amikor rendezésről volt szó operában, hogy hát ugye vegyük Mozartot.
Véletlenül,
aki,
igen.
Aki a Figaro házasságát nem úgy rendezi meg, ahogy az írva van nagyjából, hát az egy hülye. Aki a Varázsfúvolát úgy rendezi meg, ahogy azt szokták, hát az is egy hülye, mert ez egy rendkívül nyitott darab. Ez egy fantázia darab, amiben...
És egyáltalán mi az, hogy szokták? Hát annyiféleképpen
hát
szokták.
Ezerféleképpen, hát ebből ezerféle előadás van. Az enyém az 1001. lesz, szóval nem... De ebben mindenféle van. Egy biztos, amit én itt, hát először is megismételném, amit az előbb mondtam, hogy a színház hiket runk itt és most. Tehát ez az Erkel Színházban van, ami egy 2000 személyes népszínház. Tehát nyilvánvalóan másképp kell megrendezni, mint egy kamaraterembe, vagy egy olyan színházba, amelyik hát tulajdonképpen egész másfajta hatásokkal kell, hogy dolgozzon.
Magyarul népoperát kell rendezni.
Ez egy népopera, annak is írta Mozart annak idején a Schikanéderrel, és hát ami borzasztóan érdekes. A Mozart levelezése a darab kapcsán, hát egyébként Mozart imádta a sikert. Annyira, hogy folyton arról ír, hogy egy számot megismételnek, hogy tapsolnak. Szóval tőle teljesen idegen az, amit máma megpróbálnak vele, hogy jaj, csak siker, jaj, csak taps ne legyen, az egész csak legyen valami elemelt, elvonatkoztatott film, mert a tapsod meg, ez egy hülyeségek. Ő egy nagyon sikercentrikus ír, szerző volt, zseni volt. Na most ez egy szürrealista darab annyiból, hogyha valami fölületes logikával akarjuk követni, akkor nem tudjuk. De ha az életünk...
De miért akarnánk fölületes logikával követni?
Hát mert tulajdonképpen az ember mindig csábul arra. Hát mondok egy egyszerű példát. Ugye a Varázsfúvola arról szól, hogy az elején a darabnak a főhősünk nagy bajban van, és jön három hölgy, aki megmenti, akinek köszönheti, hogy megmentette őket. Majd ez a három hölgyről kiderül az, hogy ők ebbe a darabba a negatív figurák, a gonoszok, és a másik oldalon van az igazság, ha ugyanott van. Na most erről mindig gyerekkorában mondtam azt, hogy ez nekem olyan, mint az a derék ember, akit 1945-ben fölszabadítanak a szovjet csapatok, aztán ugyanazoknak az örökösei 49-ben becsuknak. Szóval a jó meg a rossz, a dolgok változnak.
És közben volt egy kicsit Málenki robotom, bocsánat. Igen.
Szóval hogy mondjam, a dolgok azok változnak, és a dolgok azok hol innen nézem, hol onnan nézem. Ez az egész varázshóla számomra olyan, mint az a gyerek kaleidoszkópa, mintha megrázunk, mindig más képe van, vagy, hogy mondjak egy kulináris példát, hát olyanak is akartam megrendezni, mint amikor egy ilyen nagyszerű kínai ebédnél ülünk, és előttünk egy forgóasztal, és nagyon sok fogás, és mindegyiknek más az íze.
Tehát csupa élvezkedés.
Tehát ez egy kifejezetten ezer színe van, más és más hangulatok, más és más jelenetek.
És azt mondja, hogy hiketnunk itt és most annyiban csak, hogy az operában, illetve az Erkelben egy népoperát kell csinálni, mert ő nagy, vagy azért, mert most itt vagyunk, és teljesen más hangsúlyai vannak, hogy ismét a hangsúlyokról beszéljünk, mint mondjuk 66-ban, mikor utoljára megrendezte.
Hát 66-ban a Szigeten rendeztem, ami egy teljesen speciális helyszín.
Ezek mind szakmai hangsúlyok.
Ezek szakmai hangsúlyok, de hát ami a dologhoz hozzátartozik, hogy mi az, ami számomra nem jó a varázsvólában. Hát rettentő baj van, amikor az előadás kenetteljes, meg áhítatos, az számomra elviselhetetlen. Tehát amikor az egész valami ilyen nagyon emelkedett légkörbe van, és mindenki az áhítattól nem látnak a színpadon. De ugyanilyen rémes, amikor ilyen intellektuális erőszakoskodás folyik, és a színpadon mindenféle aljasságok, meg sötétségek vannak. Láttam olyan varázsvólát is, ahol a ékirálynője, hát kvázi, rámászott és megerőszakolta a Taminót, meg ahol a Papagéno az a saját kalickájába, a saját piszkába kezdett. Szóval, hogy mondjam, ezeket én nem szeretem. Én szeretek egy olyan látványos népszínházat az Erkel Színházba, ahol érvényesülnek az áriák, érvényesülnek az énekesek, hát és érvényesül az a gondolat is, hát azt nem árulom el, hogy hol és mint.
Hogy?
Hogy hát a viszonylatok rendkívül relatívak, aki már ma itt, az holnap ott. Ami fix, amire lehet fixen számítani, egy fix pont van, hát az tulajdonképpen a Papagéno. Tehát az egyszerű ember, aki azzal kezdi, hogy ő eszik-iszik, nem bánkódik, ő
és mindig megbukik viszi a próbán.
Tessék?
És mindig megbukik,
mindig
a
megbukik
próbán.
A próbán, de sikeres az életbe. Hát ez nagyon jól tapintott rá. Hát igen, ez arról szól, kérdés, hogy a próbáknak van-e értelme, vagy az életnek. Hát ugye azt énekli a három gyerek a Papagénónak, mikor, és ez nagyon fontos a Mozartnál, hogy csak egyszer élünk, erre jól vigyázz. Ez az, és ő erre jól vigyáz, és a végén a próbákon megbukik, de azért ővé. És az, hogy a Tamino meg a Pamina megállja a próbákon, és végül szent fazékká avatják őket. Hát
és boldogtalanok lesznek az ön felfogásában?
Hát az én változat.
Vagy ez rögtön kiderül, hogy azok, akik
kiderül,
ennyi próbát kiállnak, azok már nem tudnak örülni.
Nem ez a vége, szép a vége, életszerető vége van a dolognak.
Na
most a másik, ami benne van, amit nem akartam elkenni, hát ugye a Mozart szabadkőműves volt. És az egész át meg át van itatva különböző szabadkőműves célzásokkal. Na most félreértésekkel, és én nem vagyok szabadkőműves, nem volt velük soha kapcsolatom, de ennek a kapcsán tanulmányoztam, és akkor rájöttem, hogy amiket itt a Mozart idéz, hát ezek ha akarom hitelesek, ha akarom nem hitelesek. Ezek csak ilyen célzás.
Mire gondol most?
Hát például arról, hogy a Mozart az egészet nagyon hangsúlyozottan a Sarastro környezetét valami egyiptomi környezetbe tette. Hát ez, ha akarom, hiteles, mert vannak tényleg olyan kutatások, amelyik szerint a szabadkőművesség már egyiptomi eredetű, de ha akarom, nem, mert más kutatások szerint az egész Angliába indult valamikor a 17. vagy 18. században. Szóval, hogy mondjam, ekkor a szabadkőműves dolog körül ebbe van valami bizonytalanság, célzás. De én ezt bőven behoztam, nem tagadom le.
Már hogy hozta be? A közeget hozta be, a gondolatot hozta be, a milyen típusú áthallásai voltak? Egyáltalán érdekesek önnek
vannak,
most.
Hogy behoztam olyan szimbólumokat, amik köthetőek a szabadkőművességhez. Hát például a vizuális látványba olyan, meg behoztam ilyen avatásokat, meg olyanokat.
És ez a történetiség miatt érdekes kizárólag, vagy valamiért úgy gondolta, hogy ez most az ön számára fontos?
Két dolog miatt. Egyrészt azért, mert úgy hiszem, hogy az emberekben mindenütt élnek a vágyak, és ma is élnek a valahova tartozni. Ha ez a valahova tartozás, ez együtt jár valamilyen fajta bajtársi avatásokkal, ha ez együtt jár a közösségbe való részvételnek valami ünnepélyes, valami előírt, akkor az még különösen vonzóbb az emberek számára. Tehát ez az egyik vonulat, amiért ezt mindenképpen beletettem, hát aztán azt is beletettem, hogy ezzel mit tudnak kezdeni. A másik, hogyha a Mozart úgy gondolta, hogy ő céloz egy, meg a Schikaneder, egy csomó jelenetben a szabadkőművességre, mint olyanra, még egyszer mondom, céloz, nem hitelesen ábrázol, csak hogy erről eszünkbe, és akkor ezt is szeretném visszahozni, mert ezt az elmúlt évtizedek folyamán nagyon elsikkasztották. Szerintem két okból sikkasztották el. Egyrészt, mert amikor tudományosan elkezdték kutatni, akkor rájöttek, hogy ezek nem hiteles szabadkőműves esetiek, és tehát akkor nem akartak.
Már hogy nem hiteles szabadkőművességre utaló pontos szimbólumok, nem azok a gondolatok, alapvetések.
Ez olyan, mintha egy pogány országban valaki katolicizmusra utalna, és abban volnának misék, amiben van egyes elemek, amik hasonlítanak egy misére, de az egész nem olyan, mint egy misére.
Tehát igazából ez csak egy vágy volt.
Ez csak egy vágy, célzások. De ha ő ezt akarta, akkor ez tulajdonképpen a dologban benne van, mint lehetőség. A másik, amiért eltagadták, amit én nem tudom pontosan miért, hogy a szabadkőműveseknek volt egy nagyon-nagyon nagy ellentábora. Na most is megjelennek könyvek, amiben arról szólnak, hogy az Adit hogy rontották meg a szabadkőműveseknek, hogy a szabadkőművesek tehetnek Trianonról, még egyszer mondom, nem értek hozzá
igazán, de
szerintem ez egy hülyeség, ez egy ilyen szokásos túldimenzió. Na most ezért az operákban ez így ebbe a formában nem került bele. Az én gyerekkoromban az ősi Olá Gusztáv rendezésben abban voltak erre célzások, de csak szőr mentén és kevés. De engem a dologban, ez még egyszer mondom, azért érdekel. Nem maga a szabadkőműves dolog, hanem az a helyzet, hogy az embereket valahova beviszik, ahol avatás van, ahol az összetartozásnak már szorosabb a kapcsolata, és ez iránt...
Hát nem szimbólumait működtetik az összetartozásnak.
Hát de hát hogyha nagyon őszinték vagyunk, akkor a vallásoktól a szektákig, igen, a szalinizmustól a nácizmusig, ezek mind olyan közösségek voltak, amik azzal gyakoroltak vonzást emberekre, és hát most is a gárdák meg az, hogy adnak valamilyen fajta misztikus keretet, valami olyan, na most ennek megvan a maga varázslata, amiben aztán hőseink vagy beleilleszkednek, vagy.
És ez legyen az előadás látók édes titka majd, hogy beleilleszkednek-e vagy sem.
Ezt nem árulom el.
Akkor itt folytatjuk mindjárt Szinetár Miklóssal.